Kettő. Zsoldostól ezt a jelentéktelen apróságot, hogy a fürdőben meglökte egy kicsit, medve olyan rossz néven vette, hogy ettől fogva nem beszélgetett vele. Másnap fogdába ment. Mikor a foglár megjelent a tanterem ajtajában, Zsoldos mégis feléje fordult megint, és vigyorogva tett valamilyen barátságosnak szánt megjegyzést. A kocsi előállt, vagy befélét. Medve egy trágár szóval válaszolt, talán életében először, hogy hová menjen Zsoldos. Ha csak annyit mond, menj a fenébe, ez túl rideg, túl fenkölt lett volna. Azt fejezte volna ki, semmi közöm hozzátok, még a nyelveteket sem beszélem, s téged is azonosítlak a többiekkel. A vaskos, közhasználatú szó jobban éreztette haragja komolyságát. Annyit jelentett, rendben van, hagyd békén. Zsoldos a rossz kedvű, elutasító hangra azonnal hátat fordított szomszédjának egy fölényes elefessel. Medve csak ugyan nem törődött vele. Az anyjára gondolt, az elválásukra. Jóformán elküldte őt. Világos volt, hogy nagyon rosszul esett az anyjának. El is utazott aznap este. Megbántotta, eltaszította magától, gondolta medve, ahogy ballagott lefelé a lépcsőn Telmán tiszthelyettessel. Harmadszor került fogdába. Két napot kellett leülnie a szökéséért. A földszinti üres folyosón égtek a lámpák, fél hatra járt. A zeneszobából kihallatszott a zongora szó. Valamelyik negyedéves a fűrelízét gyakorolta, s egy helyen mindig mellé ütött. Az anyja arca a búcsúzáskor szomorú volt, gondolta medve. Bár inkább haragosnak akart látszani. Ilyennek még sohasem látta. Nem tudta leolvasni róla a régi titkukat, hogy fütyülhetnek mindenre ők ketten, mert a világ sokkal különb hely ennél. Hát már nem tudják ezt. Talán az anyja már nem tudja, hogy ő a fia szintén sokkal különb ennél. Talán jóvá tehetetlenül elrontott valamit, gondolta, ahogy Telmán tiszteljett és zörögni kezdett kulcsaival az árban. Zsoldos viselkedése másképp fájt neki, de eléggé fájt. Zsoldos nem volt az ellensége, aztán mégis elítélte őt. Ne okvetetlenkedjen annyit, ilyen a világ vegye tudomásul. Ezt mondta Zsoldos magatartása. Hát ezzel nem megy sokra. Zsoldossal nem megy sokra. Se senkivel az anyja helyett. Próbálta módszeresen keseríteni magát, mert az volt a terve, ezért is örült a fogdának, hogy itt háborítatlanul sírhat majd, hasra fekve a pricsen, ameddig jól esik. Telmán tiszthelyettes előre engedte, nem udvariasságból. Medve kifűzte a bakancsa bőrfűzőit, az alsó nadrágja madzagját. A deszkák szagát érezte. Kulcsörgés, aztán amikor végre a külső ajtó is rázárult, medve nagyot lélegzett. Furcsa volt a csend. Egyszerre szabadabbnak érezte magát, mint a senki földjén hajnalban. Fél hat. A tantermek ablakai kivilágítanak a sötét parkba. A patakon túl éjszaka van már. A városka külső utcái alszanak, s a túlsó végén, a hegyek lábánál is sok ház becsukta a spalétáit. Az aszfaltos főutcán azonban ilyen tájt megélénkül az élet. Csuknak a boltok, mozi, vendégség. Marcell főhadnagy is ott lakik a posta mellett, és talán már indul hazafelé, ki a városba, mert a gyakorlat után bennmaradt a tanári könyvtárban, melynek félig nyitott ajtajából néha fénysáv esik ki az első emeleti folyosóra. Nem erre akart gondolni. Összegöngyölte a köpenyét, és a feje alá tette, ahogy hanyat feküdt a pricsen. A zongora szó, az Albumblatt für Elise egészen halkan, de még mindig hallatszott a falakon át. Vagy csak képzeli? Az imént kint a folyosón tisztán hallotta az öreg katona karmester hangját a zeneszobából. Mérgelődve igazította helyre tanítványát, aki csökönyösen mellé ütött. E-dis, E-dis, E-H-D-C-A. Az emeleti könyvtár ajtaja fölött ott maradt a régi felírás. Fizikai szertár. Holott a fizikai szertár másút van. Két ajtó valódébb, szintén a folyosó középső, félhomályos szakaszán, de a másik lépcső szárnyal szemben. A Las Meninas című képen mindig idegesítette őt az a gyerek, vagy törpe, vagy mi a lúpikula. Meg hátul a nyitott ajtó. Az Emmauszi tanítványok az jó. Jó sötét. A fancsali képű Mona Lisa elég ronda nő, de azért nem rossz. Az is jó idegesítő egy kicsit. A Rodel-Hügel tábla körül tele van a fű lóherével. A földszinti árnyékszék ablakán mászott ki akkor éjjel, s eleresztette magát. Nagyot zökkent, amikor földet ért. Sokkal alacsonyabbnak hitte. El is esett. Hanyat gurult, de erre alig emlékszik. Zsoldost befogják venni kürtösnek. Van itt azon kívül bakaszivar a parkban, egy szerecsendió, rücskös, fekete csontgolyó, de ritka. És a tanszerládája, a zöld fedelével, ahová majd visszamehet 48 óra múlva. Nem erre akart gondolni. Ettől nem tudott sírni. A zongora szó aztán a beszűrődő édis, édis, EHDCA, a távoli 3/8-os csörgedezés végre elérzékenyítette. Eszébe jutott a régi otthona, ahová már nem mehet haza. A holmia, a könyvei, az elavult játékszerei, vasút, építőkocka, agyakkatonák, mert ezeket is őrizgette, ragaszkodott hozzájuk. A ruhái, fehér neműje, cipői. Most már csupa civil holmi. Szobája az udvarra nézett, a körbefutó függő folyosóra, s be lehetett látni a szemközti konyhába, cselédszobákba. Medve jól ismerte a Baross utcai ház mindhárom emeletének szobalányait, szakácsnőit, az esti nyitott konyhajtókból kiáradó vidám fecsegésüket, edény csörömpöléseiket, délelőtti bánatos énekszavukat. A lakásukban nem változott soha semmi, mióta világ a világ. Egyformán estek az árnyékok, egyformán álltak a bútorok, egyformán fénylettek a redőny húzójának sárga résztokjai. Szeptemberben senki sem sejtette, hogy mindezt örökre elveszti. Csak egyedül Veronika. Amikor kiment a konyhába utazásuk előtti este, hogy elbúcsúzzon tőle, egy pillanatra összeakadt a tekintetük. Medve hamarjában nem tudott mit mondani. A lány a konyhaasztalnál ült. Dolgom van, látja, mondta gorombán. Ezüstöt tisztogatott. Búcsúzni jöttem, mondta medve. Veronika akkor volt fiatal, amikor a fiút pólyálta. Korom fekete hajába korai ősszálak kezdtek vegyülni. Faluról jött, s másfél évtized alatt kiművelődött a fővárosban. Most szerette volna megemberelni magát, de nem sikerült. Dühösen sírva fakadt, és olyan vad mozdulattal borult le az asztalra, s a zokogás úgy rázta karcsú testét, mint amíg mindig neveletlen serdülő lány lenne. No, mondta medve megdöbbenve, mert nem hogy sírni, de még rossz kedvűnek sem látta soha a lányt. No, ne butáskodj, Veron. Nevetni próbált, hogy nyugtassa vele Veronikát, és mert szamárságnak tartotta a jelenetet. Tudta, hogy végül is nincsenek összenőves, nem ülhet örökké a szoknyáján. Mégis nehéz volt elképzelni, hogy ezentúl nélküle kell majd meglennie. Veronika ott volt vele mindenütt, gyerekkorának egész őserdejében. Ott volt mellette már a sűrűbb fajta bozótban, ahová az emlékezésnek csak egy-két tört sugara tud behatolni. Hozzá tartozott még a magányához is. Együtt olvasták a mesekönyveket a földön ülve, együtt sétáltak kézen fogva a Gellért egy barátságtalanul jól ápolt sétányain. Együtt nézegették a kirakatokat a vámház körúton. Együtt ismerték meg az évszakokat, az ég tavaszi színét, alkonyati lilaságát. Sok olyan estére emlékezett medve, hogy ketten voltak csak odahaza. S ő félt is az üres szobák sötétségétől, és szerette is a langyos, rejtélyes lakást. S a székére feltérdelve olvasott vagy rajzolgatott, Veronika pedig a nyakát görbítve harisnyát stoppolt a lámpa fénykörében. Így várták apjáikat, és sokszor zongora szó szűrődött le az emeletről. Ez volt a legbiztosabb. Veronika. Ettől mindig sikerült sírnia. Fordult egyet a pritsen, hogy kényelmesebben feküdjön. Veronika tudta. Tudta előre. Honnét tudta? De talán nem ezt tudta. Nem ezt, hogy így szakad majd el tőle. Így, hogy saját magától szakad el, és ezzel Verontól is. Búcsúznak szeptemberben a konyhán. Látja őket. Odahajul a lányhoz, a hajához. Veronika pedig félkézzel átkarolja a fiú derekát, szorítja magához. Ott állnak, ülnek gyámoltalanul a szidolszagú esti konyhában, és szeretik egymást. Szegénykék. Majdnem bosszankodott, hogy nem képes olyan kiadósan sírni, ahogy szeretne. Csak látja őket. A sapkáját kezdte forgatni két ujjal. De kit sírat? Mi célból? Ezt? A 345-ös sapkaszámú növendéket siratja? Vagy a Medve Gábor nevű kiskorút? Egyik sem ő. Neki nincs neve, honossága, anyakönyvi adata, sapkaszáma. Ez mind csak szerep, nevetséges komédia. A valóság, a száraz, kézzelfogható valóság az, hogy ő egészen jól érzi magát, mert csak néző. Egész jó meleg van itt. Rosszul világított fogdában ül. Nem sokára behozzák a vacsoráját. Mi állt a baja? Arra gondolt, amit az anyja mondott az első látogatásakor, amikor faggatta őt, hogy mi a baja, és ő nem bírt válaszolni. Néma gyereknek az anyja sem érti szavát. Ez volt a baja. Ebben a buta közmondásban benne volt minden baja. Olyan világban szeretett volna élni, ahol mindenki érti még a néma gyereket is. Magyarázkodás nélkül. Mindig bízott is benne. Anélkül, hogy sokat gondolkozott volna fölötte, hogy valamilyen különb és rejtelmesebb megértés köti össze az egyik embert a másikkal, mint a szavak és a cselekedetek. Milyen keveset tudnak ezek közölni? Igent vagy nemet, feketét vagy fehéret, nevetést vagy sírást. És mindig hamisítanak, hazognak. Mégis tudomásul kell vennie, hogy ezekre van hagyatva. A világ nem ért másból, mint a hangos, elnagyolt, durva jelekből, a látszatokból, mindabból, aminek határozott formája van. Nagyot kell kiáltani, másképp oda sem figyelnek. Két szóból többet értenek, mint 20-ból, viszont 100-szor kell ugyanazt elmondani. Vagy jobb egy erélyes rugás. Máskor megteszi egy kurta tréfa. Egyszerre csak egy dolgot lehet kifejezni, és mindent túlozni kell, ferdíteni, megjátszani, elnyomorítani a teljes igazságot és az ember épp egész lelkét, a valóságot. Van, aki a szerénységből ért, van, aki a szemtelenségből. És talán valamiből még Schulze is értene. Egy hadsereg és millió géppuska. De mit akar ő annyira kifejezni egyáltalán? Nincs semmi mondani valója számukra. Miért bajlódjon gyarló szavakkal és bamba cselekedetekkel, amíg összeáll belőlük valami rozog a látszat, hogy érthessék az emberek? Dögöljenek meg. Semmi köze hozzájuk. Esze ágában sem volt, soha nem akart egy percig sem az emberek közt élni. Csak az a lovas, az a Triest felé ügető lovas. Utolérte őt a hágón, és nehéz parancsot hozott. Egyetlen szóból állt. Éj! Ahelyett, hogy még elkeseredettebben tudott volna sírni, egyszerre végképp kiózanodott. Letörülte maradék könnyeit, és visszafordult a hátára. Hiába. Mindez színészkedés, maszlag, szerepeket próbál, áltatja magát, komédiázik, ravaszkodik, hogy megkönnyebbülést merítsen a sírásból, de nem megy. Megcsömörlött tőle. Hiszen él. Ketrecbe zárták, és Medve Gábor növendéknek hívják. Ő azonban valahol egészen másutt van. Teljesen szabad és független, ezt be kell vallania becsületesen. Hiába facsargatja a szívét hamis szánalommal. Akármilyen sajnálatra méltó ez a Medve Gábor, azt, aki sajnálni szeretné, vagyis önmagát nem tudja sajnálni. Ő él, és ingyen szórakozik. Jó meleg van itt. A portát is erősen fűtötték mindig. És Monsignor Hanák szobáit is túl a vesztibülön, ahol az étterem előtti folyosó szárny kezdődik. A porta a főkapu tövében volt. Hosszú, keskeny, nagyon magas szoba. Az ablakához három fa lépcső vezet fel a nagy boltív alá, hogy a kapus kinézhessen rajta. Bevetett vaságy, ingaóra, kulcstábla. A kapuaj felüli falnál pedig asztal, kisebb szekrény, nagyobb szekrény. Egy szóval semmilyen ez is. Se füle, se farka. Nem érdemes rá gondolni. Régen minden valamilyen volt. Nem csak az érdekes, vagy különös, vagy jó dolgok, hanem jóformán akármi, bármilyen pillanatban. A Calvin tér szökőkútja, és maga a Calvin tér bármikor, gyalog vagy villamosról, este felé vagy iskolába menet eső után, tavasszal, télen, jókedvűen, rosszkedvűen, mindig valamilyen volt, mindig teljesen más és telve tartalommal. Létezett, minden pillanatának megvolt a teljes lényege, ha nem is lehetett nevén nevezni, mi volt az voltaképpen. Megfoghatatlan, mély boldogság és végtelenség lappangott minden dolgok alján és a múló időben. Tágasság, nagy levegő, csodálatos zengés, izgalom. A haris köz jutott az eszébe. Hiába volt valami olyan szűk, ronda és barátságtalan, mint akár ez a fogda vagy a porta amott, mégsem volt semmilyen. A fogorvoshoz mentek anyjával a haris közbe. Boldogság. A Ferenciek tere, a Kígyó tér, a Korona Herceg utca. Az egész környék barátságos volt, szerette. A haris köz éppen a barátságtalan semmilyenségével tűnt fel élesen. Kopár kis nagyvárosi sikátor. Se üzletek, se eleven kirakatok. Szűk, kanyarodik, esős, vizes járda, nagy szürke házak, irodák, rácsok, vasredőnyök. Félemeleti raktárok, hátsó irodahelyiségek. Fájt a foga és szurkolt, izgatott volt. Aztán erre nem is emlékszik, kihúzták-e. Fájt-e. Csak a haris közre. Az összehajló komor bérpalotákra, esős balkonokra. Az esemény, a hozzátartozó történet nem volt fontos, elfeledte. De az a perc, amikor végigmentek a haris közön, az egésznek az éghajlat, a zenei hangneme, légköre, a leve és a lényege, amire nincs szó, nincs még fogalom, az megmaradt. Mint a boldogságot, mint a mustot érzi a torkán. Esős járda nagyváros. Kézzel foghatóan és kifejezhetetlenül, mint az életét, formátlan teljességében. Ahogy belevillant emlékezetébe a haris köz, gondolatok és szavak nélkül nyugtalanság fogta el és felállt. Hát senki sincs a pártján. Hogyan értesse meg magát? Fel kellett volna pofozni a Zsoldost. A nadrágját a hasánál megmarkolva csoszogni kezdett fel alá a cellában. Zsoldos igazából nem akart rosszat. Nem Zsoldost, a tülekedő áradatot kellett volna a fürdőajtóban szétvernie, letaposnia. De ezt nem tudta. És ha tudta volna, hát éppenséggel nem ezt akarta kifejezni, nem csak ezt. Azok sem akartak rosszat. Jót akartak, egy jó belső zuhanyt. Azért gázolták őt és egymást. Előbb fel kellene pofozni a minnyájukat végig, aztán szélesebb ajtót üttetnie nekik, és hagyni őket, hadd rohanjanak, mert a jó kedvüket sem akarta tulajdonképpen elvenni. Csak jól felpofozni valamennyiüket, aztán megvédeni őket. Megvédelmezni őket mindenkitől és mindentől. És megértetni velük valamit, amit maga sem ért. Csak érez a torkán. És mindent másképpen csinálni. És egyáltalán dököljenek meg. Mert csak a hangos szóból és a rugásokból értenek, a zsíros kenyérből, a látszatokból, a géppuskából, amivel ő nem rendelkezik, és amivel nem is menne semmire, mert akkor már is félreértés lenne az egész. Néma gyereknek anyja sem érti szavát. Ez nem igaz, gondolta szenvedélyesen. Szép kis anya volna az ilyen. És hiszen előbb jön mindig a megértés, és azután a szó. Ez a durva, torzító eszköz, hogy megcsonkítson valamit, ami egész volt. Nem igaz, gondolta, de ugyanekkor fájdalmasan érezte, hogy nem tud többé tudomást nem venni erről a világról, melyben a szavak, tettek tökéletlen látszata uralkodik, sőt, el sem tudja hagyni őket többé, visszamenekülve saját fellengzős világába, lelke isteni magányába, ahol forma nélkül is teljes és tökéletes minden. Földhöz ragadt szomorú dolog volt ez. Olyan elkedvetlenítő, hogy már nem is szomorú, mert sírni sem lehetett rajta. Inkább a kapus fülkére gondolt hát megint. A hosszúkás, végtelenül magas szobácska furcsa berendezésére. Vaságy, kulcstáblák, ormótlan, régi módi fali telefon, túlfűtött kája, egy kulacs az asztalon, az irodai naplók, füzetek között. S főként az ablakhoz vezető falépcsőre, meg a kapusra, akit a porta nyitott ajtaján át látott sokszor egy tálcáról reggelizni, s köhécselve törülgetni a bajuszát nagy vászon zsebkendőbe. Amikor megcsörrent az ár odakint, és a foglár behozta a vacsoráját. Legutóbb, mikor a szökése napján ideiglenesen becsukták ide, Telmán kivételesen nagy adag sonkás kockát hozott neki. No, jó madár, nörmögte mély hangján. Itt a madár eledel. Medve késve értette meg, hogy jó akaratúan tréfálkozik vele, és olyan mafla komolysággal nézett vissza rá, hogy a foglár megbántódva szó nélkül sarkon fordult. A sonkás kocka népszerű eledel volt, de medve nem szerette. Mégis megette mind. És most azzal iparkodott jóvá tenni múltkori ügyefogyottságát, sértő közönyét, hogy a tiszthelyettes elképzeléséhez alkalmazkodva vidám és könnyed képet próbált vágni, mint a félebb nagy lókötő. Ezúttal azonban rossz és kevés vacsorát kapott. Telmán kikulcsolta a celláját, elébe lökött egy tányér káposztafélét.
Mozogjon!
Szólt rá nyersen. Mosoly nélkül, türelmetlenül nézte, ahogy a fogja ügyetlenül húzogatja vissza nadrágján keresztül lelecsúszó alsó nadrágját, aztán újra bezárta őt és kibicegett. Medve érthetetlenül nagyon lehangolódott. Csak sokára, hajnal felé tudott másra gondolni megint. A fogdában, az egyenes kemény deszkán sohasem tanult meg rendesen aludni. A fáradtságtól időnként elelszenderedett. És ahogy egyre kietlenebb, egyre kétségbe esettebb lelkiállapotban riadt fel újra meg újra, Isten tudja, hanyadik felébredésekor egyszerre csak békesség fogta el.